Ez nagyon elgondolkodható. Észrevettétek, hogy az igazi gazdagság az egy szívbeli hozzáállással születik. A leggazdagabb ember, tehát akinek sok van, akit talán mindannyian irigyelnénk az anyagi javaiért, lehet, hogy egy hálátlan szívvel élve úgy érzi, hogy nélkülöz. Úgy érzi, hogy nincs elég neki. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ahhoz, hogy minden jól menjen, még ez meg ez hiányzik. Holott az emberiség 99,9%-a irigyli őt azért, amilyen van. És több van neki, mint esetleg egy másik embernek, aki egy jó hozzáállással igenis elégedett és boldog. És ahogy a Gyuri beszélt, ez jutott az eszembe, hogy az elégedettség, a teljesség a nagyra értékelésünkkel születik meg. A hálánkkal. Amit van, látod-e, hogy mit van? Amit van, és látod, hogy mit van, hálás vagy-e érte? Amit van, és látod, hogy a tiéd, és hálás vagy érte, mennyire vagy hálás érte? Mennyire értékeled nagyra? Milyen árcédulát ragasztasz az életed kategóriáira, hogy egészséges vagy, hogy gyülekezetbe járhatsz, hogy Isten igéjét hallhatod még ma. Milyen árcédula van ezen? És van-e a szívemben egy ilyen hozzáállás, amely keresi a javaimat, és aztán hálát ad érte? Hálás. A hála a nagyra értékelés, az elfogadás legmagasabb formája. A hála az, amikor én keresem, hogy mik az értékek körülöttem, magaménak tulajdonítom őket egy nagy értékkel, és hála születik. A hála igazából kétirányú folyamat. Sokszor azt gondolom, hogy adj nekem, hogy hálás lehessek. Isten meg azt mondja, hogy légy hálás, hogy észreved, mit van. Adj először hálát, legyen egy hálaadó hozzáállásod, amely keresi az értékeket, nagyra értékeli őket, és természetesen elfogadja őket, és ilyen módon hálás. És hihetetlen, hogy a régi bűnös természet milyen alattomos módon tud megrabolni minket a legnagyobb értékeinktől. És tényleg erre gondolok, hogy mi keresztények, ha mindenünkből kiforgatnának minket, teljes és hálás élhetet élhetünk ezzel a könyvvel. És óvatosan beszélek, mert egy olyan világban élünk, ahol azt hiszem, hogy a kevésbé tehetős ember is úgy él, mint középkorban a királyok. Hihetetlen kultúrában, civilizációban, életszínvonalban élnek a szűkösebben élők is a korunkban. Nem is tudjuk, milyen az nélkülözni, tudod. Én is óvatosan használom ezt a szót, de az arányérzetünk olyan kéne, hogy legyen, ahogy a Gyuri mondta, hogy a legnagyobb érték most itt van előttünk, és vegyük úgy számba, mintha ez lenne az első és utolsó lehetőségünk. És ez egy hozzáállás. A te döntéseden múlik, hogy szegény vagy-e, vagy gazdag. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Tudod, addig, amíg nem élsz a világ javaival, addig nagyon nehéz ezt elfogadni. Addig azt mondod, hogy persze, könnyen beszélsz, mert neked, és akkor fel tudsz sorolni valamit. De amikor meg Isten kegyelméből élsz a világ javaival, olyan gyorsan rájössz, hogy a szívbeli öröm, elégedettség csak nagyon kis mértékben függ attól, hogy hány és milyen játékszered van. Mert hogyha az elégedettség, a hálaadás, annak a képessége, hogy a körülményeid között megelégedett légy, nincs meg a szívedben, akkor mindegy, hogy változnak a körülményeid. Mindig megtalálod azt, ami még nincs meg, aminek még jönnie kéne, ami még hiányzik, aminek még biztonságosabbnak kéne lennie, és így tovább. Ez érdekes. Nagyon köszönjük ezt az üzenetet. Wow. Nagy a kísértés, hogy visszamenjünk egy Mózeshez. Úgyhogy menjünk vissza, és egy kicsit kapcsolódik, amiről olvasni fogunk. 1 Mózes 3.1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? És a kísértésről beszéltünk, nem tudom hány alkalommal ezelőtt, és időközben volt egy zseniális konferencia a Eurocon 2006, és ha tehetitek, sokan ott voltatok, néhányan időnként, ha tudtok, gyertek el ezekre az alkalmakra, azt hiszem olyan történelmi események ezek a kereszténység életében, amikről tényleg vétek lemaradni. És azt hiszem, hogy ha mi keresztények vagyunk a történelem legfontosabb személyei, hisz mi vagyunk azok, akik által a mindenható Isten képviselteti magát a Földön, akinek az imái tényleg megváltoztatják a megváltoztathatatlant, akik az egyetlen olyan emberek, akik örökké élnek, akik az egyetlen olyan emberek, akik örök hatásokat és örök következményeket hoznak létre a döntéseikkel. Ha ez így van, akkor ezeknek az embereknek a világkonferenciája az egy érdekes dolog. Úgyhogy lehet, hogy a következő üzenetekben majd csipegetünk ezekből is. Érdemes lenne, mert nagyon ilyen nagyon egyszerű, de szempattintó dolgokat tanultunk. A kísértés. És a kísértés egy kérdéssel kezdődött. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ez egy ilyen ártatlan, naív kérdésnek tűnik, ugye? Jön az ördög, és azt mondja, hé, szevasz, te figyelj, tudod, én törődöm veled. Mi haverok is lehetnénk igazából. Te figyelj, te csak ugyan hiányzik neked valami? Te csak ugyan egy olyan Istened van, aki holott szükségekkel teremtett téged, megtiltotta, hogy megelégítsd a szükségeidet. Tényleg így van? Mert tudod, ha így lenne esetleg, én tudnék segíteni rajtad. Az ördög nem vasvillával és szarvakkal jön, hanem mint a barátod, mint a tanácsadód, mint az, aki mélyen elkötelezett a te javad iránt, és meg akarja adni neked azt, amire szükséged van. És ahhoz, hogy ilyen módon hatalmat nyerjen az életedben, mert az ő célja semmi más, mint a befolyás megszerzése. Ő azt mondja, hogy adok neked ajándékot területekért. Adok neked, amit csak kívánsz, a lelkedben földért. Területet. Engedj be. Kopogtatok az ajtón, adok 1 milliót, de be akarok jönni az előszobába. Kopogtatok a nappali ajtaján, adok még 1 milliót, csak engedj be a nappaliba. Aztán kopogtatok a hálószoba ajtaján, és azért 2 milliót is adok, csak hadd feküdjek be az ágyadba. És Isten pedig, ugye, aki szeretetben és törődésben és igazi önzetlenségben, szeretetben tölti be mindezeket a szükségeinket, egy olyan figurává válik ebben a kísértésben, aki kicsinyes, önző, kihasználja az embert, és aki garantáltan nem szereti az embert, azaz nem adja meg az embernek azt, amire szüksége van. Sőt, egy ilyen groteszk kis játékot játszik, ahol megteremtette az embert szükségekkel, vágyakkal, és aztán megtiltja neki, hogy megelégítse azokat. Ne kívánd, ne nyúj hozzá, ne csináld, ne, tiltad, 10 parancsolat, 10 ne tedd. Egy tedd van benne, azt hiszem. Szeresd, engem imádj, a többit pedig felejtsd el. És az ördög zseniális abban, hogy ebből egy ilyen tényleg kételyeket ébresztő, tényleg nehezen elfogadható képet rajzoljon. De amikor kísért, akkor nagyon ritkán támad frontálisan. A frontális támadás nagyon átlátszó. A nyílt hazugság egy olyan, amit könnyen le tudsz leplezni. Hát ez egy hazugság. Jó kis hazugság. Tetszik? De hazugság. Úgyhogy nem jön ilyen direkt módon, hanem nagyon óvatosan, nagyon alattomosan. Úgy szólít meg, hogy nem is veszed észre, hogy hol hazudott. Ez a lényege. Az ördög legnyilvánvalóbb és legsikeresebb stratégiája az, hogy rejtve marad, rejtőzködik. Ő volt az, aki kitalálta a szarvas, piros, szamárlábas ördögképet, aki egy ilyen mesefigura, aki nevetni lehet, és azt lehet mondani, hogy te még hiszel az ördögben? Viccelsz, én nem is létezem. Ugye, te az ördög nem is létezik. Hups! Nem, az ördög nem is létezik, és így is kísért. Így végzi a munkáját, hogy én nem is létezem. Egy gyönyörű kígyó formájában jön, aki a legszebb állat volt a kertben. És úgy szólít meg, mint a barátod, mint a saját lelked, aki természetes elkötelezettséggel meg akarja elégíteni a szükségeid. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ugye itt most csak ez így világos. Tehát ő a barát, aki megelégít, és miközben ezt teszi, miközben megoldást kínál neked, nevetségessé, illetve ellenségessé teszi Istent. Olyan, mint egy politikus, választási hadjárat. Rosszabbul élünk, mint 4 éve. Ugye? Rosszabbul élünk, mint 4 éve, és megtámadom az ellenséget. Megtámadom a másik pártot, és aztán kihozom a saját plakátomat, ami pedig úgy néz ki, hogy jobb döntések, jobb élet. Ez a módszer. Marketingben is egyébként, ha nagy konkurenciával küzdesz, akkor érdemes úgy pozícionálnod magadat, hogy egy picit megtámadod az ellenséget, a konkurenciát, nem támadod meg, csak a gyengéjét a te esetedben előnyként hangsúlyozod. Tudod? Másodperc alapú percdíjak. Vagy hogy van ez? Igen, másodperc alapú. Hogy hívják ezt? Milyen? Számlázás. Igen.
És
igen. De azt mondom, hogy tudod, tehát nem azt mondom, hogy nálam drágább, hanem azt mondom, hogy ha röviden beszélsz, keveset fizetsz. Nem úgy, mint máshol. Beszélj röviden, és tudod, nálunk annyit fizetsz, amennyit beszéltél. Nem, hogy belecsúszol a következő percbe, és lekaszálunk. Na, mindegy. De a lényeg az, hogy a pozicionálás egy kicsit mindig rámutat a másik gyengéjére, azt nyilvánvalóvá teszi, és előhozza a saját előnyét. És az ördög ezt ráadásul úgy csinálja, hogy hazudik közben. Tehát, hogy a jó marketinges nem hazudik, elmondja, hogy ott tényleg nincs, itt meg tényleg van, úgyhogy... De az ördög hazudik. És... Mert Istenben nem talált gyengét. Tehát muszáj kiforgatni. És erről sokat beszéltünk az előző órákon, nem akarok belemenni még egyszer abba, hogy Isten mit mondott az embernek, ugye? Rengeteg fát teremtett, minden fáról szabadon ehetett, szabadon, ez volt a parancs, minden fáról szabadon ehetsz. És csak egyről nem volt szabad ennie, amelyik fa arról szólt, hogy az ember elhagyja Istent, és függetlenné válik tőle. Azt mondta, ez a halálod, ha ezt megteszed, véged van, ezért ne egyél erről. Ezt a fát ide kellett tennem, mert szeretlek. Ha nem szeretnélek, akkor nem lenne fontos nekem, hogy szabad, felelős döntéseket hozhass. Ezt a fát azért kellett ide tennem, mert szabad akarattal teremtettelek, és a szabadság csak akkor valódi, ha van választási lehetőséged. Annak a fának ott kell lennie, de az csak egy fa, egy nyomorult fa, valahol a kert közepén, megtalálni se egyszerű. És ha megtaláltad, akkor is olyan nehéz nem enni róla. Ne viccelj! Hát hány gyümölcs van most, menj ki az utcára, hány fa van, amiről nem eszel? Most őszintén, mondd meg nekem. Menj el sétálni az erdőbe, és megkísért, hogy egyél valamelyik fáról. Olyan egyszerű nem enni róla, nem? Még, hát, az a jó és rossz tudásának a fája ott lehetett volna a házam udvarában is, nem? Nem, ne egyek róla, jó? Van egy csomó ilyen mérges bogyók nőnek a kerítésünkön. Tudjátok, milyen jól néz neki? De tudom, hogy mérges, nem eszem meg. Milyen egyszerű, nem? Isten nem tolt ki velem, nem lett igazságtalan, nem vált gyűlölővé, vagy önzővé, mert azt mondja, hogy ne edd meg a mérges bogyót, amiből csak egy van, 250 kilométerre, keletre, a dzsungel kellős közepén. Nem is ismered fel, hogy melyik az, ha csak nem írom rá táblával, hogy erről ne egyél, valószínűleg ráírta. Ez az a fa, amiről nem edd. És erre mit mond az ördög? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Elültet egy gondolatot Istenről, amely hazugság, de amely gondolatot úgy ültet el, hogy elkezdesz gondolkozni rajta. Nem azt mondja, hogy Isten egy olyan, aki nem ad neked enni, hanem föltesz egy kérdést. És amikor fölteszi a kérdést, akkor te nem azon gondolkozol, hogy amit kérdez, egyáltalán igaz-e, hanem, hogy megválaszold a kérdést. A kérdezés az egyik legjobb módja a manipulációnak ilyen módon. Tudod, mikor szeretnél találkozni velem egy megbeszélésre? Egykor vagy kettőkor? Egyáltalán nem akarok veled találkozni, de azon gondolkozom, hogy az egy vagy a kettő lenne a jobb. És ugye a tudat alattimban, hogy ott van, hogy hát én nem akarok ezzel ellen veled. Akkor inkább legyen kettő. A kettő az végül is jobb, mert egy kicsit odébb van még, igen. És itt jön a folytatás. Az asszony így felelt a kígyónak. És ez az első hiba, amit elkövetett. Hogy szóba állt vele. Nem az a kérdés, hogy mit mondott, hanem hogy egyáltalán beszélt vele. És persze Ádám és Éva akkor a kertben ártatlanok voltak, ők nem voltak dörzsöltek, ők nem tudták, hogy az ördög kicsoda és micsoda, nem tudom, hogy Isten mit tanított nekik, de ők ártatlanok voltak, mint olyan, el tudom képzelni, hogy naivak. Még ha Isten fel is készítette őket arra, hogy a kígyóval vigyázzatok, tudod, milyen tapasztalati tudásuk lehetett arról, hogy mit jelent elbukni. Zero, nulla. De mi nem? Tehát mi nem? És tudjátok, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszédei által. De ugyanígy a világi hit is, az ateista hit, a tév hitek is hallásból vannak. Csak valamilyen más beszédnek a hallása alapján. És kétfajta hallás van. Az első, amikor kívülről beszélnek hozzám. Ez ellen nem nagyon tudok mit tenni. Tehát nem tudom befogni a száját a másiknak. Habár ott tudom hagyni. Nem feltétlenül kell sokáig hallgatnom valamit. Ugye megyek az úton, és millió plakát van. Nem tudok mit csinálni, nem tudok ilyen sok törvényeskedő vallásban, ugye a férfiak a fal mellett mennek, és a fal alját nézik. Tudod, hogy nehogy valami gonoszt nézzenek a szemükkel, tudod, valami szép nőt, vagy ilyesmi, tudod, és akkor nézi a falat. És, de hát így nem lehet élni. Így nem. A nem nézek oda, a nem hallgatok oda, az a szívemben kell, hogy legyen. És persze nem teszem ki magam szánt szándékkal a kísértésnek, nem teszem ki magam a hazugságnak, nem olvasok olyan könyveket, nem nézek olyan filmeket, nem nézek fél óráig egy olyan plakátot, és nem ülök le beszélgetni az ördöggel sem. Ez az első, hogy kívülről nem hagyom, hogy bejöjjön. Most nyilván az első kérdés nehéz volt, tud jön a kígyó, és kérdez valamit. Hát azt hallottam, azt a kérdést, legfeljebb most tudom azt mondani, hogy figyelj, kígyó, nem tetszett a kérdésed, menj innen. De a második lépés az az, ugye kívülről jön befelé, ezt nem fogadom el, vagy legalábbis nem teszem ki magam neki, de nem tudom teljesen megszűrni. De a második, és itt követte el Éva a hibát, hogy én belül elkezdem ismételgetni, amit kívülről hallottam. Elkezdek beszélgetni azzal a negatív hatással, ami ért engem. Elhangzik egy hazugság, és én beszélgetek a hazugsággal. Látok valamit, és újra meg újra felidézem az emlékeimben. Képzelgek, gondolkodom rajta, dédelgetem, majd mint egy növesztem. És a helyzet az az, hogy ha egy gondolat úszkva 5 percnél tovább megmarad az elmédben, az nyomot hagy. Az egy valódi emlékké válik, amit onnan kirakni csak nagyon komoly és tudatos döntésekkel lehet. Többnyire jóval hosszabb távú döntésekkel, tehát többször ismételt döntések. Könnyen bemegy, nehéz kirakni. Ez volt Éva hibája. Ő fogta magát és elkezdett beszélgetni az ördöggel. Az egyetlen fajta beszéd a kísértéssel, a hazugsággal az az, hogy fogd be a szád. Nem ismerlek téged. Nem tudom, ki vagy. Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani, majd megkérdezem Istent. Nincs definícióm a Bibliából, nincs meghatározásom Istentől. Figyelj, téged gyorsan fölteszlek arra a polcra, ahol nem foglalkozom vele, amíg Istentől meg nem kérdeztem. Felirat van a tetején. Aztán van olyan polc is, ahol ezt ismerem, ez egy hazugság, ezt Isten már mondta nekem, ezzel kapcsolatban van tapasztalatom, azonnal visszautasítom. Nem, ez nem az én gondolatom, ez nem igaz, ez be sem megy a fejemben, távozz innen. Férfinak mondjuk, ha problémája van a féltékenységgel. Ki az, aki volt már féltékeny? Okay. A féltékenység gonosz. A féltékenység gonosz. A féltékenység alapja a feltételezgetés. Feltételezed, hogy a másik bűnt követ el. A szeretet nem gondol gonoszt. A szeretet mindent hisz, mindent remél. A szeretet bizonyos értelemben naív. A féltékenység ilyen módon egy pusztító dolog. Tönkreteszi a kapcsolatomat önmagammal, Istennel és a házastársammal. Önmagammal hogyan? Úgy, hogy egy elmebeteggé válok, aki skizofrén képzelgésekkel él. Istennel hogyan? Úgy, hogy Istent megvádolom azzal, hogy nem gondoskodik, nem törődik, nem vigyáz, nem bízhatok. Mi ez, hanem hitetlenség? És a házastársammal hát egyértelmű, hogy hogyan teszem tönkre. Mit tudsz tenni ellene? Nem dédelgeted a gondolatot. Jön, és bármennyire fáj, bármilyen intenzív hatást gyakorol, bármennyire megrémiszt, azt mondod, hogy stop, állj, ez nem az én gondolatom, ez nem az én világom, ez nem az én valóságom. A feleségem nem az én tulajdonom, Istené. Tőle kaptam kölcsön, hogy szeressem őt, és nem, hogy követelőzzek tőle. 2. Isten szeret engem, pont, mindent nekem adott, először önmagát, és önmagával együtt minden egyebet, az én életem teljes, nem lehet belőle elvenni semmit. Ha a feleségem megcsal engem, tegyük föl, az én életem akkor is teljes, és az nem az én problémám, hanem Istené. Hogy tudsz így gondolkozni? Sehogy. Ez így lehetetlen. De figyelj, ez az igazság. Mit tudok tenni, amikor jön a kísértés, amikor jön a pusztító gondolat, amit hogyha beengedek az előszobába, a nappaliba, a hálószobába, szétveri az életünket, mit tudok csinálni? Azt tudom mondani, hogy stop, állj, felismertelek, te nem vagy igaz. Mindegy, hogy milyen hangosan üvöltesz, mindegy, hogy milyen jól fogtad meg a legfájóbb pontjaimat, és mennyire üvölti bennem minden érzés, hogy ez igaz lehet, Úristen, Úristen, tudod? Ez egy hazugság. És stop. Ez nem az én gondolatom. Ezt tudom tenni. Ez a felelősségem. Ez az uralmam, nem az, hogy vezetek egy céget, hanem hogy eldöntöm, hogy mit engedek be a fejembe, és mit éltetek a fejemben. Éva elkövette a hibát. Elkezdett beszélgetni az ördöggel. Még nem negatívan, de beengedte a gondolatot, és elkezdett játszani vele, anélkül, hogy Istenhez vitte volna személyesen. Olvassuk tovább. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. Itt álljunk meg. Helyes volt Éva válasza? Volt benne hiba? Tökéletes választ adott. Tökéletes választ ezen a szinten. De Éva itt mivel van közösségben? Egyelőre csak az igével, a törvénnyel, a betűvel. Isten személye nincs itt. A betű van itt. Ő gondolkozik, ő ad választ. És a következő szó, vagy két szó pedig leleplezi azt, hogy ahogy elfogadta az ördög kérdését, úgy ő maga és elindult abba az irányba, amerre az ördög lökni akarta. És ez így hangzik. Azt mondja, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Ez igaz? Ezt mondta Isten? Hogy ne is érintsük? Ez nem igaz. Mi volt az az irány, amiben az ördög lökni akarta Évát? Hogy rosszat gondoljon Istenről. Hogy Istent egy szigorúbb, egy szűkmarkúbb, egy kevésbé szerető lénynek mutassa, higgye, mint amilyen valójában. És sikerült neki? Sikerült. Isten már egy tiltó Isten, aki azt mondta, hogy ne is érintsétek, mert meghaltok. És ez egy feltételezés, a Szepi mondta ezt nekem, és egy nagyon érdekes gondolat. És ez most nem Biblia, ez egy feltételezés. De ha én hozzáteszek Isten igéjéhez, akkor létrehozok egy olyan parancsot, amely nem valós, és amelynek a vélt következményei épp annyira nem valósak. Igaz? Ne is érintsd, mire lehet, hogy az ördög letépett egy almát, és odadobta Évának. Mire Éva megfogta rutinból, és mit vett észre? Hogy nem halt meg. Hogy nem halt meg. Az első eretnekség. Nézd, Isten mondott valamit, én megcsináltam, és nincs is úgy. És nincs is úgy. Hát, ha ez nincs is úgy, akkor lehet, hogy porhintés az egész. Lehet, hogy nem is kell olyan komolyan menni. És ez az elképzelés, ahol vélt vagy valós törvények, elvárások, holott megszegem őket, nem nyerik el a méltó büntetésüket, azaz nem hoznak következményeket, egy olyan felelőtlen gondolkodást táplál az emberben, amely teljesen általános a napjainkra. Nézzünk meg egy verset erről. A Prédikátor könyvében, és oda kell lapoznom ahhoz, hogy lássam, hogy hol van. Még Prédikátort se találom meg, nem hogy a verset. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberek szíve gonosz törekvésekkel. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. A vétkes elköveti a bűnét, és mit lát? Nincs következmény. De a következmény nagyon valós, csak el van halasztva. nagyon valós, ténylegesen ott van, csak el van halasztva. Vagy, ha egy vélt törvény, egy vélt szabály ellenvétek, akkor tényleg nincs következmény. És Éva ebbe a hibába esett bele. Hozzátett az igéhez, és megszegte adott esetben a saját eretnek törvényét, és teljes természetességgel elmaradt a következmény. Most tudod, ez most nem bibliai tanítás, ez csak egy illusztráció arra, hogy milyen veszéllyel jár, ha én hozzáteszek, vagy elveszek Isten igéjéből. Úgyhogy mire a kígyó ezt mondta az asszonynak, 4. vers, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. És itt ez egy nyilvánvaló hazugság volt. Dehogy haltok meg. Ez volt a hazugság része. És ugyanabba az irányba megy tovább, amiben elindult. Megint azt mondja Istenről, hogy Isten egy olyan, aki visszatartja tőled azt, ami igazán értékes. Visszatartja tőled azt, ami igazán fontos. Hányatoknak van egy régen dédelgetett, teljesítetlen vágya? Látjátok, milyen istenetek van? Hát tessék, hát itt van. Nem akarnál olyan lenni, mint Isten? Ne viccelj, most mindegy, hogy mennyire bánik jól veletek. Ti lehetnétek olyanok, mint ők? Mint ő? De ezt nem akarja. Hát azért mondta, hogy ne egyél a fáról. Nem meghaltok akkor, hanem olyanok lesztek, mint ő. Én tudom, hogy mi kell nektek. Te is tudod, hogy mi kell neked. Miért nem veszed el? Hát tiéd lehet, ennyi. Csak kinyújtod a kezed, megfogod, és kész. Nem zseniális? Nem? Ez az ördög. És tudjátok mit? Itt igazat mondott. Igazat mondott. Igazat mondott. Nézzük meg a fejezet végét. 22. vers. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Ezt Isten mondja. Az ember elbukott, és mit mond Isten? Az ördög nem hazudott. Tényleg olyanná lett, mint Isten. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Tudjátok, mivel hazudott az ördög? Azzal, hogy nem haltok meg. Azzal hazudott, hogy az, amit Isten visszatart tőled, az jó neked. Ez a hazugság. Igaz-e, hogy Isten visszatart tőlünk dolgokat? Abszolút. Mindent visszatart tőlünk, ami elpusztít minket. Mindent visszatart tőlünk, ami rossz nekünk. A kísértés úgy néz ki, hogy elhiteti velünk, hogy az, ami hiányzik, az nem azért hiányzik, mert tönkretenne, és mert rossz nekünk, és mert Isten szeretetből visszatartja, hanem azért, mert Isten irigy, mert nem kívánja neked, hogy a jó, amire igazán szükséged van, a tiéd legyen. Ez a hazugság, ez a kísértés. A kísértés mindig Isten jellemét kérdőjelezi meg. Isten szeretetét kérdőjelezi meg. Bizalmatlanságot ébreszt felé. Gyors és azonnali, instant megoldást kínál helyette. Úgyhogy az ördög a jó barát ruhájában megölte Ádámot és Évát. Rávette őket, hogy mérget egyenek. Ez milyen kegyetlen, nem? Milyen kegyetlen. Leülsz valakivel beszélgetni, jóba vagy vele, előveszed a tablettát, és megfűzöd, hogy kapja be. Ez jó lesz, tudod? Cián. Szuper. És kedves. És nagyon, és meg együtt nevettek is az utolsó pillanatokban. És annyi. Az ördög egy gyilkos. Egy kegyetlen gyilkos. Mint egy hentes. Egy mészáros. Akinek ez a munkája. Akinek a szeme se rebben, amikor kivégez valakit. Láttam egyszer egy filmet, ahol a gyilkos úgy ölt, hogy először beférkőzött az áldozat a bizalmába. Beköltözött, ágyba bújt vele. És a természetes, oldott hétköznap egyik pillanatában fogta és megölte a másikat. Mint aki tudod, és utána ment tovább, mint aki végzi a munkáját. Hihetetlen. Van egy ellenségünk, aki tudja, hogy hogyan kell nekünk hazudni. De ez a hazugságát nem teszi kevésbé kegyetlenné, pusztítóvá és visszataszítóvá. A módszere évszázadokon keresztül az volt, hogy elhitette magáról, hogy ő a jó fiú, és elhitette Istenről, hogy ő a rossz fiú. És mi annyira ki vagyunk már képezve ebben a gondolkodásmódban, hogy egy ilyen természetes kételjünk van Isten jóságával, szeretetével, hűségével kapcsolatban. Főleg, amikor még friss, új hívők vagyunk. Nekem évekbe telt, még úgy igazán megmertem nyugodni abban, hogy Isten gondoskodik rólam. Hogy Isten szeret engem. Tudjátok, milyen volt a nyugalmam addig? Olyan, ilyen... Mikor derül ki, hogy tudod, Isten valamilyen mennyei döntés, tudod, nagyon fontos mennyei ügyek oltárán mégiscsak föláldoz engem. Vagy valami ilyesmi, tudod? Tehát az apróbetűs részt nem olvastad. Ott van az a gondolat, hogy nem lehet megnyugodni, nem lehet hátradőlni, nem lehet lazítani. Nem igaz, hogy minden rendben van. Nem, Isten nem jó ennyire. Ez a legkegyetlenebb hazugság, a kételyt beültetni. Ezért mondja, egy kicsi kovász az egész tésztát megkeleszti. Ha egy kicsit kételkedem, egészen kételkedem, ha egy kicsit megkérdőjelezem, akkor ott van már az agyamban az az irány, amit már lehet simogatni, lehet dédelgetni, lehet tovább nyomkodni, és a vége az, hogy csapdába esem. És ezt csinálja az ördög. Ezt a kifejezést használtam. Simogatni, dédelgetni, nyomkodni. A következő. Istennek, ha az ördögnek van egy stratégiája veled szemben, akkor az egy hosszú távú stratégia. Azt mondja, hogy a leggyengébb pontodon foglak megtámadni. Azon a ponton, ahol a legerősebb vagy. Ez a leggyengébb pontod. Ahol a legmagabiztosabb vagy. Ahol a legkevesebb a gyanú benned. Ahol a leggyanútlanabb vagy. És hazudok egy olyat, hogy nem veszed észre. Olyan picit hazudok, hogy észre se veszed. Nem is tudsz róla. Éppen ezért elindulsz a hazugság irányába. Aztán csendben vagyok. Megvárom, míg megszokod, természetesnek veszed a hazugságnak ezt a mértékét. Isten szeret, de persze vannak olyan szélsőséges helyzetek, ahol muszáj ellenem döntenie. El tudom fogadni. És fél évig így élek. Aztán jön a következő hazugság. Gyakran vannak olyan helyzetek, ahol ellenet kell döntenie. És mivel ez egyezik azzal az elképzeléssel, amit már egy fél éve dédelgetek, ezt a lépést is megteszem. És 4, 5, 6, 8, 10 év alatt az ördög elvisz oda, ahonnan már nincs visszaút. Bejött az előszobába, bejött a nappaliba, bent van az ágyban, és onnan már soha nem tudom kirakni. És ez soha nem igaz, nyilván. Isten válságokon, komoly helyzeteken keresztül újra tudja rendezni az életünket. Nincs itt probléma, Isten hűséges. De milyen kár egy ilyen hosszú kerülőútra menni? Csak azért, mert elhiszünk egy hazugságot. Úgyhogy... Én mindig ezt mondom, nem érdekel, hogy honnan jön egy gondolat. A kérdés az, hogy hova vezet? Növeli ez Istent, vagy nem? Közelebb visz ez Istenhez, vagy nem? Dicsőíti ez Istent, vagy nem? És ha nem dicsőíti, ha nem visz hozzá közelebb, ha nem teszi őt nagyobbá, nem teszi őt szeretetreméltóbbá, akkor az egy hazugság. Az egy hazugság. Hogy mered ezt mondani, Sanyi? Nem vagy te szűklátó, te fanatikus vagy. Nem vagyok fanatikus, olvastam a Bibliát. És ezt a gondolkodási módot igazolni tudom a Bibliából. Abból a könyvből, amelynek az első betűjétől az utolsóig be tudom bizonyítani, hogy Isten szava, erről tudom, hogy igaz. És ez alapján ezt a szűrőt kell felállítanom. Ami nem visz közelebb Istenhez, az eltávolít tőle. Ami nem dicsőíti Istent, az hazugság. Ami nem örökké való, az hiába való. És ez a szűröm. És jön egy gondolat, nem érdekel, hogy honnan jön. Én gondolom, a Béla gondolja, az ördög kivetítése. Ha nem Isten szava, akkor nem az enyém sem. Akkor az enyém sem. Ha nem Isten mondta, akkor ez nem az én gondolkodásom. Akkor ez nem része az én életemnek. Miért? Mert ha részévé teszem, tönkretesz. Finom, csak kapd be. Tudod, milyen édes? Szétolvad a szádban. Ah, édes, csak kapd be. Finom. De méreg van benne. Tényleg finom lesz? Igen, édes. Tényleg édes lesz? Tényleg édes lesz. Tényleg szétolvad a nyelven? Tényleg szétolvad a nyelven. De meghalsz tőle. Úgyhogy Isten csak ennyit kért, amikor azt mondta, hogy ne egyél a jó és rossz tudásának a fájáról. Kérlek, ne hajj meg. Maradj életben. Bármit megtehetsz, szabadon. Csak kérlek, maradj életben. Életben maradni ezt jelenti, megmaradni a közösségben. Kérlek, maradj életben. Ez Isten parancsa. Maradj velem. Ne távolodj el tőlem. Ne szűnj meg bízni bennem. Ne kezdj el magadban bízni. Ne kezdj el emberi erőre támaszkodni. Ne kezdj el tőlem függetlenül élni. Mert az a halál. Maradj életben. Úgyhogy ez volt az üzenet mára, azt hiszem. Úgyhogy Uram, kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Segíts nekünk leleplezni a mindennapok kísértéseit, amelyek apró pici kis lökésekkel, apró pici kis hazugságokkal visznek egy olyan helyre, ahol egyre kevésbé bízunk Istenben. Hadd mondjunk nemet ezekre, és ehelyett elmélkedjünk a Te ígéden, Uram. Nézzünk rád, és adjunk hálát neked, és érted mindenért, és ez növeli bennünk, Uram, a bizalmat. Ez megerősíti bennünk azt a teljes természetes nyugalmat és ráhagyatkozást, amiben élhetünk a Te szeretetedben, a Te ígéreteidben bízva. Te vagy Isten, és nincs Isten rajtad kívül. Te vagy, aki szeretsz minket. Te vagy az egyetlen, aki az életedet adtad értünk. És aki aztán élsz is értünk. Köszönjük, Uram, a Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.